Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás könyvéből, a 48. fejezet 12. versétől a 19. versig a következőképpen. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Kimondtam meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok. Méhed gyümölcse, mint a porszem. Neve nem veszne ki, nem pusztulna el előlem. Menjetek ki Babilóniából, fussatok ki a káldeusok közül, újjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogy elolvastam ezt az igét, és láttam, hogy hányszor szerepel az, hogy hallgassatok rám, ahogy mondja Isten, végig gondoltam, végig peregtek előttem a dolgok, hogy milyen irányba próbálnak bennünket vezetni az emberek, és azt figyeltem meg, hogy az élet szinte minden területén hallhatunk ilyen véleményt, és azzal szöges ellentétben álló véleményt. Ami azt jelenti, hogy az ember igazából nem nagyon tudja eldönteni, hogy kire is hallgasson. Általában attól függ, hogy kire hallgatunk, hogy milyen környezetben növünk fel. És ez fogja eldönteni, hogy most milyen irányba voksolunk, milyen irányba gondolkodunk az élet bizonyos területein. Vagy pont úgy, ahogyan a környezetünk, vagy valamilyen dac miatt pont ellenkezőleg. Annyi mindent hallunk, annyi mindenről, annyi mindent hiszünk arról például, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk. Annyi mindent hallunk arról, hogy mi az élet értelme, vagy arról, hogy egyáltalán van-e értelme. Arról is nagyon sok mindent hallunk, hogy mi a jó nekünk, és mi nem a jó nekünk. Valaképpen megkérdezhet tőlem, hogy mit mondjon az osztálytársának, amikor az azt mondja, hogy hát a füvezés az jó. Mert hát Isten azért teremtette, természetszerűleg azért teremtette a vadkendert, hogy azt szívjuk. És akkor persze ugye elmondtam, hogy azért sok egyéb dolgot is teremtett még Isten, amit nem szívunk, és nem eszünk meg. Azért, mert valami van a világon, azt nem biztos, hogy el kell szívni, és meg kell enni. De hát úgy érzi az, aki elkezdte, hogy az most jó. De lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, amikor már romokban fog heverni az egészsége, a család élete, és így tovább, akkor rájön arra, hogy ja, hát ez nem is volt jó. Na most így vannak az útjaink nekünk, hogy azt halljuk, hogy most erre kell menni, azt halljuk, hogy arra kell menni, és aztán kiderül, hogy egyik irány sem volt jó. Tulajdonképpen már semmilyen területen nincs egyértelmű válasz, Például mondjuk a magyarságnak a múltjával vagy eredetével kapcsolatban is. Megdöbbenve olvasom, hogy próbálják bizonygatni, hogy vannak nekünk ilyen ekvádori gyökereink is, mert ott valamilyen kutató járt, és találkozott ősi magyar nyelvet beszélő fehér indiánokkal. Annyi mindent elhisznek az emberek, így végigperget előttem, hogy hát akkor itt Nagytartsán pedig fehér négerekkel szoktam találkozni. Hát hogy lehet ennyi mindent elhinni? Túl azon, hogy tudjuk azt, hogy az ősi magyar nyelvet meg sem értenénk. Hiszen annyi már a változás. Tudjuk, hogy sokkal kevesebb idő is elég a nyelvben, hogy változások menjenek végbe, mint mondjuk a szlovák meg a tót között. Tehát szinte semmi nincs már, amiről azt mondhatnánk, hogy biztos, hogy ez az igaz, biztos, hogy az az igaz, rengeteg mindent elhiszünk. És eközben miközben ide-oda tengünk-lengünk, Isten azt mondja, hogy én arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Akik mondanak nekünk mindenféle dolgot az élet kérdéseivel kapcsolatban, azok nem tudják, hogy melyik úton kell járnunk, és nem tudják, hogy mi válik a javunkra. És amikor döntünk, az a gyanúm, hogy mi sem tudjuk azt, hogy mi az, ami javunkra válik, és hogy mennyire befolyással van az életünkre, hogy merre megyünk. És azt is tudjuk, hogy a mi útunk, amit választunk, és amerre visznek bennünket, az nem a mi út, az nem az Isten útja. Az Isten útjai azok, éppen Ézsaiás beszél erről, ti útjaitok nem az én utaim, mondja Isten. És még egy momentum, amire figyelni kell itt, hogy eközben az életünk viszont telik. Tehát nincs olyan, hogy most kipróbáltam egy utat, kipróbálok egy következőt, és aztán biztos, hogy lesz még egy harmadikra is lehetőségem. Az életünk eltelik. És ez az a momentum, ami rettentő komolyá teszi a kérdést, hogy most melyik úton is megyünk, és mikor hagyjuk abba a saját utunkat, és mikor lépünk végre az Isten útjára. Csomó mindenben tapasztaljuk az életünk útján, miközben még egyszer mondom, már csomó minden, csomó évtized mögöttünk van, hogy más a valóság, mint amit mondtak nekünk. Más az élet értelme, mint amit mondtak nekünk. Más az, ami jó, mint amit mondtak nekünk. Vagyis szembenézünk, találkozunk azzal, hogy az álmaink, a céljaink, azok vagy nem valósultak meg, vagy csak töredékesen, egyes részei valósultak meg. Hiszen így indul mindenki. Van egy álmom, szeretném ezt megvalósítani. Múlt héten egy tablóképen olvastam, hogy idézték a gyerekek talán a 90-ben, 91-ben végzettek egy gimnáziumban, idézték az Edda műveket, hogy van egy álmom, álmodtam egy világot magamnak, az a célom, hogy belépek ebbe a világba. Adj erőt ehhez! Igen, de eltelik utána 10 év, 20 év, 30 év, és rájövök, hogy nem tudtam belépni ebbe a világba, hogy ez más. Mint ahogy az Eddának is egy része rájött arra, hogy itt volt közöttünk Fortuna, aki bizonyosságot tett arról, hogy ő hogyan találta meg aztán az élet értelmét. Tehát mennyire megvalósítható az álom, mennyire elérhető az álmom. És el tudom-e fogadni azt, hogy nem megvalósítható az álmom. El tudom-e fogadni azt, hogy igazából az Isten álmodta meg, nem csak megálmodta, hanem meg is teremtette számomra azt a világot, ami jó nekem. Én megálmodom, de az Isten megteremti azt, ami nekem jó. Hogyha például ebben az álomban, az elképzelésünkben mondjuk a fiatalság a döntő, az a legnagyobb érték, akkor mi történik, amikor rájön az ember, hogy ez nem tart örökké? Elkezdik mondjuk a plasztikai műtéteket. Vagy elkezd tinisen öltözködni, mondjuk 40-50 éves hölgyeket lehet látni, hogy nem tudják elfogadni azt, hogy eltelt az idő. Aki elfogadta, az mit mond? Megkérdezték a Bajor Gizit, hogy hát ő miért nem varja fel az arcát, a ráncait. És azt mondta, hogy hát annyit dolgoztam rajta. Hát sajnálnám ezt a sok munkát. Tehát ő ezt elfogadta, hogy igen, halad az idő. Aki nem, az elég nagy bajba kerül. Vagy hogyha az anyagiak voltak a legfontosabbak, az volt a legnagyobb érték, akkor mi történik? Akkor gondoskodás helyett, a szeretteinkről való gondoskodás helyett, vagy azon a címszón, hogy gondoskodok a szeretteimről, öncélú gyűjtögetés történik, és nem is tudja az ember élvezni, hanem állandóan gyűjt, és nincs vége, és nincs értelme, és nincs öröme. Lehet még sorolni, hogy mi minden történik, amikor az ember nem képes az álmaival szembenézni, nem képes felismerni azt, hogy ezek az álmok, ezek zsarnoki módon szorítják őt, és tartják sakban. De van reménység, méghozzá a 20. versben olvashatjuk, újjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesztétek a föld határáig, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját. Van reménység, mert miközben tapasztaljuk az álmainkon keresztül, az elképzeléseink sikertelenségén keresztül, hogy kiüresedünk, azonképpen készül a hely a szívünkben az Isten számára. Hiszen ki kell, hogy üresedjünk. Már nem azt kell kérnünk, hogy beléphessek az álmaim világába. Az érett ember már azt kéri, hogy Uram, te lépj be az én világomba. Vagyis erre akkor kerül egy sor, amikor már nem én gyártom az álmaimat, hanem engedem, hogy Isten végezze el a munkáját bennem. És ahogyan így kiüresedünk, jön létre a szívünkben a hely az Isten számára. Ekkor történik meg a megváltásunk. Ekkor lesz személyessé a megváltásunk. És ekkor értjük meg azt is, hogy hát Jézus maga is ugye megüresítette magát, úgy jött el erre a világra, szenvedett, meghalt és feltámadott, és akkor látjuk, hogy hát ez nem egy rajtunk kívülálló esemény, hanem bennünk történő esemény. Ugye Jézus, az Isten megüresítette magát. Mi, akik azt gondoltuk, hogy mi vagyunk az Isten, és mi álmodjuk a dolgokat, és mi valósítjuk meg a dolgokat, szintén ki kell, hogy üresedjünk. Szenvednünk kell ahhoz, hogy eljussunk a megváltásig. A legigazabb történet, amit el lehet mondani, az a Jézus története ezen a világon, mert az a mi történetünk, velünk történik. Hogyan történt ez egy nemrégiben egy asszonnyal, akit úgy hívnak, hogy Margitka néni, következőt írja: 2009. április hónapban nyirokmirigy rákot állapítottak meg nálam. Nagy volt a félelem az egész családban. Sírva közöltem a rossz hírt Őri Tibornéval, aki elmondta a lelkész úrnak. Az első kemoterápia után a szabad levegőn sétáltam a kórház kertjében, amikor felhívott a lelkész úr. Megnyugtatott, hogy Isten segítségét kéri gyógyulásomhoz. Nem csak imával segített, hanem gyakorlati tanácsot is adott, amikor a sugárterápiát nem akartam elfogadni. Hálás szívvel köszönöm imáit és segítségét. A rák okának sok-sok tényezőt felsorolnak. Stressz, immunrendszer gyengesége, vírus, stb. Sajnos nyugdíjas korunk óta nagyon rossz a házasságunk, nagyon rossz volt a házasságunk, sokat veszekedtünk. A betegségem közelebb hozott bennünket egymáshoz. Meg tudtam bocsátani férjemnek, most már nincs harag a szívemben. A hagyományos gyógyításon kívül számtalan segítséget igénybe vettem, vitaminok, gyógyteák, torna. Köszönöm az egészségügyben dolgozók munkáját, törődésüket. Köszönöm az imákat. Férjem családja, testvéreim is imádkoztak értem. Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget. 2010. március 29-én a vérvétel alapján gyógyultnak nyilvánítottak. Leborulva köszönöm Istennek, hogy ad még időt. Hogyan üresít meg egy betegség, hogyan tesz padlóra, hogyan jön rá az ember, hogy minden, amit én építettem, amit elálmodtam, semmivé válik, és hogyan lesz eszközzé ez a megüresedett állapot abban, hogy befogadjam az Isten kegyelmét. Hogyan lesz eszközzé abban, hogy a házastársi kapcsolatot, aminek a feszültségéből is adódhatott ez a rákos betegség. Hiszen azt írja, hogy nagyon rossz volt, sokat veszekedtek. Ez a stressz forrás, ami nagyon sok esetben rákhoz vezet. Hogyan lett aztán ez a helyzet eszközzé abban, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani? Vagyis azt látjuk, hogy nem a kiüresedésnek, a megüresedésnek az elkerülése, vagy nem a szenvedés elkerülése a cél, hanem a cél az, hogy a megüresedésen, a szenvedésen, halálon keresztül eljussunk a feltámadásra. Jézus útja a célunk. És csak akkor tudjuk befogadni őt, hogyha kiüresedtünk. Ezért mondják, hogy a Billy Graham társaságnak van egy felmérése, hogy 18-20 éves korban van a megtérésnek az első csúcsa, de a második csúcsa az ugye az 50-es években van. Tehát akkor jön rá a legtöbb ember, hogy mi is volt eddig, mi is az, amit elértem, és mi is az, amit nem sikerült elérnem, és módosítanom kell az élet utamat. Csak akkor tudja az ember módosítani, hogyha szembenéz azzal, és elfogadja, hogy nem tudtam sok mindent megvalósítani, és befogadja a saját álmai helyébe a feltámadott Jézust, aki megüresítette magát, szenvedett, meghalt és feltámadt, hogy mi is ezt az utat végigjárhassuk. Van egy példatörténet egy prófétáról, aki a városnak a főterén hirdeti az igét, szeretné meggyőzni és megváltoztatni az embereket. Össze is csődülnek az emberek, és sokan hallgatják, kíváncsiak rá, ám ahogy telik az idő, telnek a napok, egyre kevesebben jönnek ki, aztán végül már csak egymaga marad. És aztán oda megy hozzá egy riporter, megkérdezi, hogy hát miért prédikál még mindig? Hát nem tudta megváltoztatni az embereket. Ezt mondja a próféta, most már azért prédikálok, hogy az emberek ne változtassanak meg engem. Mert ugye erre hajlalmasak vagyunk, hogy abból szűrjük le, hogy most mennyire fontos valami, hogy mennyien hallgatják. Abból szűrjük le, hogy mennyire fontos mondjuk a gyülekezet, hogy hányan jövünk, hányan hallgatják az igét. Az Isten nem ebből szűri le. Az Isten akkor is kiáltott, amikor senki sem hallgatta. Nem azért, mintha félt volna, hogy megváltozott volna, hiszen őt nem változtathatjuk meg azzal, hogyha nem hallgatunk rá. Viszont ő arra hív bennünket, hogy a megváltásnak az öröm hírét mondjuk az embereknek. És ne hagyjuk azt, hogy megváltoztassanak azáltal, hogy nem figyelnek ránk. Hirdessétek, erre hív bennünket. Isten, hallgassatok rám, akkor is, ha senki nem hallgat. Mert ő az, aki tudja, mi a jó nekünk. Azon az úton vezet, amelyen járnunk kell. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te megmutattad az utat, amelyen járnunk kell. Köszönjük, hogy megüresítetted magadat, és így születtél meg erre a világra. szenvedtél, meghaltál és feltámadtál, és tudhatjuk, hogy a mi utunk is ez lehet. Ezért köszönjük neked azt, hogyha kiüresedett a mi szívünk, ha úgy érezzük, hogy összetörtek álmaink, ha céljaink nagy részét nem tudtuk elérni, de köszönjük azt is, amit el tudtunk érni, amiben velünk voltál, amiben rátaláltunk a te utadra, és kérünk téged, hogy az ürességnek a helyét te töltsd be, hogy veled most már teljes egészében a te utadra léphessünk, és veled futhassuk meg a hátra lévő pályánkat. Amen.